Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunk első részében a legértékesebb hazai tőzsdei társasággal, az OTP-vel foglalkozunk. Közzétette éves gyors jelentését a társaság, valamint az idei évre vonatkozó menedzsment várakozásokat is. Idén sorozatos csúcsdöntés jellemezte a bankcsoport részvényeinek a kurzusát. Igyekszünk utána járni, hogy meddig tarthat a szárnyalás. Műsorunk második részében pedig a kriptoeszközök kerülnek terítékre. Szakértő vendégünkkel arról fogunk beszélgetni, hogy befektetési szempontból hogyan érdemes tekinteni ezekre az eszközökre, és milyen potenciál rejlik még ebben a piacban.
Ez még mindig a prémium kategória.
Március során tette közzé éves gyors jelentését az OTP Bank. A piaci várakozásoknak megfelelő, közel 250 milliárd forintos adózott eredményt ért el a negyedik negyedévben a társaság, a 2024-es éves profitja pedig 1076 milliárd forint lett. Ez 23,5%-os saját tőkearányos nyereséget jelent, illetve 4050 forintos egy részvényre jutó eredményt. De hogy nézett ki a tavalyi év gazdálkodása, és mire lehet számítani a 2025-ös évben? Itt van a stúdióban Pataki Sándor, az OTP befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szia Robi, köszöntök minden kedves rádióhallgatót!
Milyen tendenciák, milyen külső tényezők hatottak a 2024-es év gazdálkodására a fontosabb országokban?
Az egyik meghatározó tényező, hogy pár ország kivételével, leginkább Oroszország esetében lehet erről beszélni, folytatódtak a dezinflációs trendek, ami alacsonyabb kamatkörnyezetben és év per év magasabb üzleti volumenekben realizálódott. Csak emlékeztetőül, 2023-ban az OTP csoport árfolyamszűr teljesítő hitelállomány növekedése organikusan 6%-os volt, ehhez képest a tavalyi évben 24-ben 9%-os volt a volumen növekedés. 24 júniusától kezdte el a kamat csökkentését az Európai Jegybank, ami ugyan a kamatmarzsokra negatívan hatott, de számos piacunkon a bolgár, horvát állományok, illetve a szlovén fogyasztási ételportfólió 10%-ot meghaladó ütemben bővült. Már a geopolitikai feszültség fennmaradt, az orosz-ukrán teljesítmény szintén erős volt, Ukrajnában például 20%-kal nőtt a teljesítő hitelállomány. Általában elmondható, hogy a vállalati hitelek csak mérsékelt ütemben bővültek, elsősorban a fogyasztás és jelzálog hitel állomány növekedések voltak jelentősek. További fontos tényező még az elmúlt év kapcsán, hogy 2023-ban két bank megvételére került sor, egyrészt Szlovéniában megvettük a második legnagyobb bankot, az NKBM-et, illetve 2023 második felétől bekerült a csoportba az üzbék Ipotéka Bank. Ezeknek az integrálása, a csoportba történő beolvasztása sikeresen megtörtént. Ez úgy szintén 24 egyik fontos fejleménye volt. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 2024 július végén eladtuk a román leánybankunkat, közel 20 év után ott hagytuk a román piacot. Egyébként a román leánynak a mérleg főszege közel 4 milliárd eurót képviselt, úgyhogy 2024 végén a csoport mérleg főszege euróban 106 milliárd volt, a román bankkal ez 110 milliárd lett volna.
Imár tehát egy nagyon jelentős közép- és közép-kelet-európai szereplővé vált az OTP, folyamatosan keres akvizíciós célpontokat is, de maradjunk egyelőre Magyarországon. Ott hogy nézett ki a hitelezési aktivitás és a nettó kamatmarzs? Talán ez a két legfontosabb tényező, ami meghatározza az eredményességét a bankcsoportnak.
Ami az üzleti volumenek alakulását illeti, hasonló képet látunk egyébként, mint a csoport egészében. A fogyasztási, illetve jelzáloghitelek 10, illetve 13%-os ütemben bővültek év per év, ami úgy gondolom, hogy kiváló eredmény. Hozzáteszem, hogy a fogyasztási hitelek 2023-ban is erőteljes dinamikát mutattak, a lakáshitelpiac viszont 2023-ban viszonylag gyenge volt, tehát innen értelemszerűen egy erősebb dinamikára számítottunk, és ez be is következett. A szerződés állományok 2024-ben több mint duplázódtak év per év. Piaci részarányaink tovább javultak lakossági szegmensben, ami pedig a marzsalakulást illeti, év per év 61 bázisponttal javult a nettó kamatmarzs, 2024-ben éves szinten 2,88%-pontra nőtt. Csak emlékeztetőül, 2023 egykuban még rekordalacsony szinten 2% alatt állt a magyar marzs, ezt követően viszont folyamatosan javult, és 2024 év végén, 4Q-ban, negyedik negyedévben már 3%-ra ugrott. A marzsjavulás mögött alapvetően két fő ok állt. Egyrészt a lakossági betétek 2023-ban tapasztalt csökkenése 23 négykutól megtört, és azóta folyamatosan nő az állomány. Emellett pedig a hazai kamatkörnyezet stabilizálódott, a 2022. októberi 18%-os alapkamat után jelenleg 6,5%-on állunk, ez pedig lehetővé tette, hogy optimizáljuk a mérleg szerkezetünket.
Közzétett a menedzsment a 2025-re vonatkozó várakozásokat. Milyen megfontolásokat mérlegeltetek? Itt, hogyha a hátteret nézzük, azért több elemző 10% feletti adózott eredmény növekedést vár az OTP-től az idei évben. Képes lehet-e akár további pozitív meglepetést is okozni a csoport?
Alapvetően konkrét elemzői várakozásokat nem szeretnék kommentálni. Remélhetőleg a várakozásokat idővel majd teljesíteni tudjuk. Egyébként pedig folytattuk azt a gyakorlatot, hogy az évet lezáró negyedik negyedéves gyorsjelentés kapcsán tesszük közzé az aktuális évre vonatkozó menedzsment várakozásokat. Eltérően néhány versenytárstól mi nem szoktunk egyébként nagyon konkrét számszerű előrejelzéseket adni, hogy mennyi lesz éppen az éves adózott eredménye vagy teljes bevétel. Összességében azonban azt látjuk, hogy a makrogazdasági teljesítmény tekintetében minden országban, minden piacunkon némileg jobb eredményt várhatunk, némileg javul a működési környezet, emiatt remélhetőleg az üzleti volumenek is nőhetnek. Ami a marzsot illeti, az Európai Központi Bank további kamatvágásai lehetnek elsősorban hatással az euróhoz szorosan kötődő leánybankjainkban. Ennek megfelelően jeleztük azt is, hogy hogyan alakul a bankcsoport kamatérzékenysége a kamatváltozások kapcsán. Gyakorlatilag minden 100 bázispontos ECB kamatcsökkentés nagyságrendileg egy körülbelül 90 millió euró nagyságrendű nettó kamat eredmény csökkenést eredményezhet éves szinten. Ami pedig a forint kamatérzékenységét illeti, a jelenlegi forint kamatkörnyezetben gyakorlatilag neutrális ez a hatás. Fontos egyébként hozzátenni, hogy az előrejelzés nem tartalmaz semmilyen potenciálisan bekövetkező, kedvező gazdaságpolitikai, illetve geopolitikai változást, és a szomszédban az orosz-ukrán háború kapcsán tűzszünetre vagy békekötésre kerül sor. Ugyancsak nem vettük figyelembe, hogy például az elmúlt pár hétben pozitív hírek érkeznek Németország felől, vagyis a német gazdaság esetleg gyorsabb növekedésének hatása egyértelműen pozitív hatást gyakorolhat a csoport nagy részére. Ezek a potenciális hatások a Trump adminisztrációval kerültek ismét reflektorfénybe, és jól láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban ezek az egyszeri bejelentések Washington által meglehetősen hektikusan változtatták az árfolyamot. Ez várhatóan az elkövetkező időszakban is fennmarad.
A befektetők mindenképpen nagyon elégedettek lehetnek, hiszen folyamatosan dönt újabb történelmi csúcsot az árfolyam, hogyha csak az elmúlt heteket, egy-két hónapot nézzük. Ráadásul egyre több a 30 ezer forint körüli elemzői célár. Milyen katalizátorok generálhatnak további árfolyam emelkedést?
Aktuálisan két ház, a londoni Autonomous, illetve a magyarországi Concord elemzői adnak 31, illetve 30 ezer forintot meghaladó 12 havi célár előrejelzést, és az átlag az valahol 28 ezer forint körül van, tehát a jelenlegi árfolyamhoz képest ez minimum egy 10%-os árfolyam emelkedést mutatna. Fontos, hogy aktuálisan az OTP-t 17 elemző követi, többségük vételre ajánlja a papírt, ketten vannak, akik tartása, eladásra viszont senki nem ajánlja a papírt, ez mindenképpen pozitív. Említettem két potenciálisan pozitív fejleményt, ugye az egyik a háború valamilyen formában történő átmeneti vagy végleges megszüntetése, illetve az, hogy Európában egy markásabb gazdasági fejlődést látunk beindulni. Ezek egyértelműen pozitív katalizátorok. És persze ne felejtsük el, hogy 2024-es eredményünket követően várhatóan egy 270 milliárd forintos osztalék tömeg kifizetésére kerül javaslat a közgyűlésünk felé, és ugyancsak az árfolyamat pozitív irányba befolyásolhatja, hogy tavaly elindítottunk egy részvény visszavásárlási programot, és kedvező kondíciók esetén ez a fajta program tovább folytatódhat.
Hogyan alakul az értékeltség, különösen a régiós szektortársak viszonylatában, és itt említsük meg azt is, hogy adott esetben milyen kockázati tényezőket érdemes mérlegelnie a befektetőknek.
Az OTP regionális kitekintésben úgy gondolom, hogy organikusan gyorsabban nő, mint versenytársai, miközben pénzügyi mutatóink általában jobbak, mint a versenytársaké. És emellett ne feledkezzünk meg az akvizíciós lehetőségekről sem, hiszen ebben az elmúlt időszakban az OTP volt a legaktívabb. Jelzem, Az elmúlt 10 évben összesen 14 bankot, illetve portfóliót vásároltunk, akviráltunk, úgyhogy az OTP egyfajta piaci konszolidátorá vált a kelet-közép-európai régióban. Jelenleg egyébként nem olyan könnyű megfelelő célpontot találni, az árazások azok inkább felfelé mozultak, mint lefelé. Az értékegység tekintetében pedig, ami elmondható, hogyha mondjuk a regionális bankokat, például a lengyeleket, vagy éppen a cseheket nézem, általában két fontos mutatót szoktak nézni a befektetők, ugye az egyik az a price book, a másik pedig a price earning. Itt mind a két tekintetben úgy vélem, hogy lényeges diszkonttal forog a papír, price bookban valahol ilyen 1-3-1-4-es szinten állunk, miközben mondjuk lengyel versenytársaink némileg gyengébb pénzügyi mutatók mellett inkább az 1-6-1-7-es kategóriában vannak. Még markásabb a különbség a price earning kapcsán, ott az OTP jelenleg egy ilyen 6-5-es értékeltségen forog, miközben megint csak ezek a ismert lengyel bankok, például a PKO, ezek a 9-10 körül vannak. Kétségtelen egyébként, hogy az orosz-ukrán jelenlét az OTP esetében egyfajta diszkontot jelent sok befektető számára, és bizonyos szempontból a magyar szabályzati környezetből fakadó bizonytalanságok úgy szintén némileg indokoltá tehetik az óvatosságot a papír esetében. Úgyhogy gyakorlatilag ez a két tényező, amit én így kiemelnék.
Többször előkerült, és hát politikailag, geopolitikailag egyértelműen a régióra ható legfontosabb tényező az, hogy mi történik a jövőben az orosz-ukrán háború kapcsán, de hogyan hathat mindez a bankcsoport jövőbeli stratégiájára? Tehát vannak-e olyan egyértelmű lépések, amire mondjuk közvetlen vagy akár közvetett hatással lehet egy esetleges tűzszünet vagy békekötés?
Hát ez minimum az 1 millió dolláros kérdés kategóriája, hogy mi lesz majd. Nemrégiben erről egy hazai szakportál írt is, hogy potenciálisan milyen hatása lehet annak, hogyha bekövetkezne egy tűzszünet vagy békekötés. Röviden azt tudom erre mondani, hogy egyértelműen pozitív, akár globális kitekintésben, akár konkrétan az orosz-ukrán operációk vonatkozásában. Fontos, hogy jelenleg a két leányvállalat nagyjából egy olyan 180 milliárdnyi forinttal járult hozzá az OTP csoport teljes profitja, az ugye a teljes profitnak egy ilyen 16%-a. Ami az ukrán piacot illeti, ott úgy gondoljuk, hogy hatalmas potenciál rejlik a jövőbeni lehetőségek kapcsán, és nem rejtjük vék alá azt sem, hogyha újraindulna egy ukrán bankprivatizáció, vagy nevezzük reprivatizációnak, mert néhány bank korábban már magántulajdonban vagy csak utólag államosításra került, az OTP egyértelműen érdekelt lenne abban, és jelenleg is több potenciális célpontot vizsgálunk. Lehetnek ezen túl egyszeri pozitív hatások is. A negyedik negyedév kapcsán jeleztük a piacok felé, hogy jelenleg körülbelül egy ilyen 130-135 milliárd forintnak megfelelő orosz állampapír van a magyar, illetve bolgár operációnál, és ennek a céltartalék fedezettsége 73%-os, ami körülbelül 100 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy egy rövid távon bekövetkező békekötés, ne adj Isten, a szankciók gyors feloldása, gyakorlatilag ennek a fedezetnek a felszabadítását lehetővé tenni.
Évről évre egy visszatérő kérdés, téma, beszélgetünk róla, hogy hogyan változik, milyen változásokat tapasztaltok a részvénykönyv alapján az OTP tulajdonosi struktúrájában. Itt az árfolyam szárnyalással párhuzamosan volt-e esetleg valami érdemleges változás, amit azonosítottatok?
Isten igazából nem. A külföldi intézményi tulajdon aránya marginálisan nőtt év per év. 2024 végén ez nagyjából olyan 55%-ot jelent a teljes tulajdonosi kör szempontjából. A belföldi magánszemélyek által tulajdonolt rész enyhén erodálódott, ilyen 13% volt 2023 végén, ez 2024 végére 10-10,5% környékére csökkent. Itt valószínűleg arról is lehet szó, hogy 2024 folyamán több mint 35%-kal ment föl a részvény árfolyam. El tudom képzelni, hogy nagyon sok belföldi magánszemély, háztartások gyakorlatilag realizálták ezt a fajta profitot, és kiszálltak, reméljük átmenetileg, részben az OTP-ből. Illetve továbbra is 2-5%-ot meghaladó tulajdonrészen rendelkező befektetőnk van, egyrészt a MOL, jelenlegi tulajdonrésze 8,8%, illetve a francia Groupama csoport, náluk 5,22%-ról beszélhetünk. Tehát igazi nagy átrendeződés nem történt.
A teljes osztalék tömeg már szóba került, De hogyha egy részfényre eső osztalékokról beszélünk, akkor itt a 964 forintos osztalékjavaslat egy jelentős előrelépés az egy évvel ezelőtti 535 forint után, miközben említetted, hogy folytatódik a saját részvényeknek is a visszavásárlása. Milyen mértékű visszavásárlásokat hajtott végre az OTP tavaly, és mire lehet számítani az idei évben?
Igen. Egyrészt akkor a megállapításodat konstatálva, tehát 2023 adózott eredményből, a 990 milliárdos adózott eredményből 150 milliárdot fizettünk ki osztalékként befektetőink felé, míg a 1076 milliárd forintos 2024-es profitból terveink szerint 270 milliárdos osztaléktömeg kerül kifizetésre, vagyis a kifizetési ráta érdemben nő. Egyébként ez a kifizetés, ez nagyjából 964 forint per részvény osztalékot jelent, de valójában ez magasabb összeg lesz, hiszen a bank a saját tulajdonában lévő részvények után ez nagyjából ilyen 9,7 millió darab, 3,5% a teljes stocknak. Magunknak nem fizetünk osztalékot, ezt a részvényesek között osztjuk szét, úgyhogy várhatóan a végső osztalék az inkább valahol olyan 1000 forint per részvény körül lesz. Ami a visszavásárlásokat illeti, 2024-ben két saját részvény visszavásárlási programra kértünk engedélyt az MNB-től, mindkét alkalommal 60-60 milliárd forintra. Az első visszavásárlás 2024. február 12 és augusztus 13 között teljesült, a második pedig augusztus 22, illetve január 13 között. Fontos egyébként, hogy az engedély készhezvételét követően ezt az összeget azonnal le kell vonni a szavatoló tőkéből. Látható egyébként, hogy a visszavásárlás üteme a részvényárfolyam javulásával párhuzamosan gyorsult, tehát minél magasabb az árfolyam, annál gyorsabban, annál rövidebb idő alatt tudjuk realizálni ezt a 60 milliárdos keretösszeget. Idén február 10-én egyébként egy újabb visszavásárlási programot zártunk le, ennek eredménye, hogy jelenleg 9,7 millió darab saját részvény van jelenleg az OTP-nél. És ahogy jeleztük, várhatóan 2025-ben tovább folytatjuk a visszavásárlási programot. Ennek nagyságáról, időzítéséről mindig a menedzsment dönt, és természetesen, ahogy a múltban, ezt az engedélyezést a felügyelettől megkapva azonnal be is fogjuk jelenteni a piacok felé.
Az OTP, mint kibocsátó, nem csak részvényekkel, hanem kötvényjellegű instrumentumokkal is jelen van a tőkepiacon, és aktív is, hogyha kötvénykibocsátásokról van szó. Mi mondható el az elmúlt időszakról, milyen sikereket értetek el ezen a fronton?
Kezdeném az adatokkal, az abszolút számokkal. Gyakorlatilag az OTP esetében, amikor tőkepiaci aktivitásról van szó, nagyon fontos megjegyezni, hogy ennek sok köze nincs a likviditási igényhez. Ez kizárólag szabályozási megfontolások miatt valósul meg. 2022-ben kezdtük a érdemi piaci jelenlétet, 2023-ban folytattuk, 2024-ben tovább folytatódott. Nagyságrendileg egyébként 2022-ben 1 milliárd eurót meghaladó, 2023-ban több mint 2 milliárd eurót meghaladó, és 2024-ben 1,85 milliárd eurós kibocsátásra került sor. Ezek az instrumentumok általában senior preferred követelések voltak, kötvénykövetelések, illetve sor került két alárendelt kölcsöntőke kibocsátásra is. Ezzel párhuzamosan egyébként, mivel ezek a struktúrák tipikusan ilyen visszahívási opciót is tartalmaznak, 2024-ben 900 millió euró értékben, 2025-ben pedig, most már inkább három hónapról beszélhetünk, további közel 900 millió euró értékben került sor visszahívásra. Úgyhogy gyakorlatilag a kibocsátott bruttó mennyiség csökkent ezekkel a visszavásárlásokkal nettó tekintetében lényegesen kisebb. Ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy ezekkel a kibocsátott mennyiségekkel 23-ban és 24-ben is az OTP volt a régió legnagyobb független kibocsátója. És egyébként 2025-ben egy rendkívül sikeres 750 millió dolláros kibocsátásra került sor január végén, közel 3,5-szeres túljegyzés mellett, és terveink szerint idén maximum további egy kibocsátásra kerül egy sor, amennyiben szükség lesz rá. Most is jelzem, az MREL megfelelésünk lényegesen meghaladja a szabályozói minimum szintet, úgyhogy erről majd 2025 második felében dönthet a menedzsment, hogy kimegyünk piacra vagy nem.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Pataki Sándor, az OTP befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a kérdéseket, köszönöm hallgatóink figyelmét. További szép napot kívánok!
Ez még mindig a prémium kategória.